Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. Az idén januárban bevezetett családtámogatási intézkedésekről készített reprezentatív közvéleménykutatást a Kincs.
Az emberek kétharmada azt mondta, hogy hallott már a 30 év alatti nők személyi jövedelem adómentességéről, vagy akár a diákhitel elengedésükről, és azt is sokan tudták, hogy a babaváró támogatást, vagy akár a falusi csokot 2024-ig meghosszabbította a kormányzat.
A rendőrségi felmérések szerint minden harmadik gyermeket nem megfelelően kötnek be az autóban.
7 év alatt 35 ezer személlyel szemben kellett bírságot kiszabni, mert nem viselték a biztonsági övüket, és 520 gyerekkel találkoztunk személygépkocsival utasként, úgyhogy nem használtak semmilyen biztonsági berendezést, ez pedig a felnőttek felelőssége.
A tudatos döntéseket is szeretné segíteni a nagy diák pénzügyes teszt, melyet május 7-ig lehet kitölteni.
Olyan kérdésekre kell az első fordulóban válaszolniuk, mint hogy mit érdemes tenni, ha gyanús tevékenységeket észlelnek a bankszámlájukon, vagy az mishing nevű adathalász üzenet vajon milyen felületen érkezik.
Jó pályán halad itthon a felelős állattartás, már kisgyermekkorban érdemes elkezdeni.
Meg vagyok róla győződve, hogy minden ember, amikor megszületik, szereti, rajong az állatokért. Az, hogy aztán felnőtt korára ebből mi fog megmaradni, az attól függ, hogy milyen családban, környezetben nevelkedik.
A beteg gyermeket nevelő szülők megemelt családi adókedvezményét, a 13. havi nyugdíjat és a babaváró támogatás meghosszabbítását tartják a leghasznosabb intézkedésnek a magyarok. Ez derül ki a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért kutatásából. A továbbiakról Fűrész Tündét, a Kincs elnökét kérdeztem.
Alapvetően azt tapasztaltuk, hogy a magyarok többsége elég jól értesült arról, hogy milyen új családtámogatásokat vezetett be a kormányzat 2023. január 1-én, hiszen az emberek kétharmada azt mondta, hogy hallott már a 30 év alatti nők személyi jövedelem adómentességéről, vagy akár a diákhitel elengedésükről, és azt is sokan tudták, hogy a babaváró támogatást, vagy akár a falusi csokot 2024-ig meghosszabbít. A kormányzat. Azok, akik gyermeket nevelnek, családosok, és a nők is általában jobban tájékozottak voltak, mint a férfiak. Érdekes módon az idős korosztály is abszolút jól tájékozott volt. De azt látjuk, hogy akiket különösen is érintenek ezek a lehetőségek, ők valamivel jobban tájékozottak. Amikor pedig azt kérdeztük az emberektől, hogy mennyire tartják ezeket hasznos, szükséges intézkedéseknek, akkor azt láttuk, hogy 5-ből 4 ember átlagosan ezeket nagy segítségnek tekintette. Leginkább egyébként a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelők adókedvezményének megemelésével értettek a legtöbben egyet, de ugyanígy 5-ből 4 ember úgy gondolta, hogy a 30 év alatti édesanyák SZJ-mentesség, a diákhitelelengedés és a többi új intézkedés is, illetve a többi intézkedés meghosszabbítása is nagyon fontos és hasznos az érintettek szempontjából.
Hogyha kifejezetten a családpolitikai lépéseket nézzük, akkor melyik a legismertebb, melyiknek a legjobb a megítélése?
Hogyha visszatekintünk az elmúlt évekre, akkor azt látjuk, hogy például a babaváró támogatás egy nagyon sikeres családpolitikai, ha lehet így fogalmazni, termék, hiszen ezt már több mint 210 ezer család igénybe vette, és látszódik az évelei adatoktól is, hogy továbbra is nagyon népszerű ez a lehetőség a fiatal házas párok körében. De ugyanígy így a csok, ezen belül is a falusi csok egy olyan támogatás, amely ugyancsak sokan veszik igénybe, már több mint 36 ezeren éltek ezzel a lehetőséggel, de elmondhatjuk azt, hogy a 30 év alatti édesanyák SZJ-mentessége, amely most még csak január 1 óta vehető igénybe, már több mint 3000 édesanyja tudott bekapcsolódni ebbe a programba. Tehát látjuk azt, hogy ezek mind-mind olyan lehetőségek, amelyek sok ezer családot, sok ezer gyermeket nevelő szülőt érnek el.
A kutatási eredményekből kiderül az is, hogy a legkevésbé ismert intézkedés az a nyelvvizsga támogatás. Miért lenne az fontos, hogy minél több fiatal tudjon erről?
Ugye ez egy olyan lehetőség, amelyet a 35 év alatti fiatalok, illetve a gyermekgondozási ellátásban részesülő édesanyák is igénybe tudnak venni. 50 ezerről 58 ezer forintra emelkedett a támogatásnak az összege idén január 1-től. Ebben is már sok 10 ezer fiatal, illetve édesanya részesül. készült. Ez egy olyan lehetőség, amely segít abban, hogy a munkaerőpiacon akár a fiatal, aki kezdi a pályafutását, akár az édesanyja, aki visszatér a munkaerőpiacra, még jobban tudjon érvényesülni, hiszen egy nyelvvizsga, a nyelvtudás az mindig nagy érték a munkaerőpiacon.
Rámutat-e valami olyasmire a kutatás, hogy melyek azok a területek, ahol mondjuk a kommunikációt még jobban erősíteni kellene, vagy rámutat-e olyasmire, hogy új családpolitikai lépéseket is be kellene hozni, mit mutatnak az eredmények?
Ebben a kutatásban most kifejezetten azt kérdeztük, hogy mennyire ismerik, illetve mennyire tartják hasznosnak a különböző intézkedéseket. Látható, hogy alapvetően egyetértenek ezekkel a magyarok. Nyilván nagyon fontos, hogy a célcsoport felé, elsősorban a fiatal, illetve a fiatalon gyermeket vállalók felé még inkább eljussanak ezek az üzenetek, hiszen például a diákhitel elengedés is egy olyan lehetőség, amely egészen egyedülálló egész Európában, az, hogy ha gyermekvállalás esetében egy fiatal nőnek elengedik a diákhitelét, most már január 1-től teljes egészében, ez is egy nagyon nagy segítség. Itt is egyébként látjuk a diákhitel központ adatai alapján, hogy 2018 óta már több tízezren részesültek ebben a lehetőségben, és látszódik az is, hogy idén január 1-től is folyamatosan bővül ez a kör. Januárban már több mint 500 esetben igényelték a diákhitel teljes elengedését azok az édesanyák, akik ekkor szülték meg a gyermeküket, és rendelkeztek diákhitellel.
Fűrész Tündét, a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért elnökét hallották.
Családi hét.
A felmérés szerint minden harmadik gyermeket nem megfelelően kötnek be az autóban, így ők szülei gondatlansága miatt fokozottan ki vannak téve a sérülés veszélyének, mondta el az Inforádiónak az ORFK közlekedés-rendészeti főosztály vezetője. Domanics András kérdezte Oberding József rendőrezredest.
Járművek első ülésein utazók 87-88%-a még becsatolja az övét, a hátsó ülésen már csak 57%-nyi, de a legszomorúbb tény pedig az lett, hogy a gyerekeknek csupán a 60%-a utazik biztonságos körülmények között járművekben, 40%-uk nincs biztonsági gyermekrendszerben elhelyezve, és ezáltal fokozottan ki van téve mindenféle sérülés veszélyeinek. A másik tapasztalásunk a közlekedési balesetekből származó adatok, ezek 2022-ben azt mutatták, hogy körülbelül 2000 ember sérült meg gépkocsiban utasként, úgyhogy nem használta az övét, 134-en pedig ezekben a sérülésekben bele is haltak. A kutatás arra is rávilágított egyébként, ha csak 10%-kal többen használták volna az öveket, ez a tavaly évben 65 ember élet megmentéséhez lett volna elegendő. A harmadik tapasztalatunk pedig a magunk által végzett ellenőrzésekből keletkezett. Ebben az évben már kétszer egy hétig koncentráltan ellenőriztük a közutakon a biztonsági övek és a gyerekülések használatát, és a két hét alatt 35 ezer személlyel szemben kellett bírságot kiszabni, mert nem viselték a biztonsági övüket, és 520 gyerekkel találkoztunk személygépkocsival utasként, úgyhogy nem használtak semmilyen biztonsági berendezést, ez pedig a felnőttek felelőssége.
Milyen a jó gyerekülés, a biztonságos gyerekülés?
Rögtön leszögezem az elején, hogy a semminél minden jobb. Gépkocsikat jellemzően úgy építették, úgy tervezték, hogy a felnőttek szállítására alkalmasak, és a biztonsági berendezéseiket is így alkották meg. A gyerekek elhelyezéséhez kiegészítő eszközökre van szükség, ennek a leggyakoribb példája a biztonsági gyermekülés. Nagyon fontos, hogy ez a gyerek méretéhez, súlyához igazodó méretű legyen, vagy pedig állítható a gyerek súlyának méretének megfelelően. És az is nagyon fontos, hogy ezt az eszközt a gépkocsiban hogyan rögzítjük. Vannak korszerűbb járművek, amelyekben bizonyos gyerekülés típusok egyszerűen bepattinthatók, és ilyen tekintetben fixen, stabilan állnak a helyükön. Más típusokat az autó biztonsági övével kell rögzíteni. Fontos ezért, hogy a gyereküléshez tartozó tájékoztatót tanulmányozzuk, akár a vásárlás előtt, hogy pontosan tudjuk, hogy ezt a gépkocsiba hogy tudjuk majd jól beleilleszteni, fixen rögzíteni. És gyakori problémaként szembesülünk azzal is, hogy az első ülésen szállítanak gyerekülésben ugyan, vagy babahordozóban kisgyereket, de elfelejtik, elmulasztják, kikapcsolni az első üléshez tartozó légzsákot, és ez bizony komoly veszélyt jelent.
Amíg kicsi a gyerek, addig automatikusan ugye kell a gyerekülés, de meddig kell a gyerekülés, és mikortól ülhet már magasító nélkül is a gyermek az ülésben?
A jog jogszabály szerint a 14 év belem töltött és 150 cm-nél nem magasabb gyerekek számára kötelező valamilyen biztonsági berendezés használata. Ez természetesen a gyerekeknek az életkori sajátosságaitól függően változhat. Lehet egy fiatalabb, de magasabb testalkatú gyerek, és lehet egy idősebb és alacsonyabb testalkatú gyermek is. Tehát fontos, hogy mindig az adott gyerek méretéhez szabjuk a kiegészítő berendezést. Ha egészen kicsi gyerekről van szó, akkor már csak azért is fontos a gyerekülés, mert az nem csak az előre, hanem az oldalra történő ütközések során is komoly védelmet nyújt. Egy ülés magasító nyilván egy ennél alacsonyabb színvonalú védelmet képes nyújtani, hiszen ott csak annyit értünk el, hogy a gépkocsi saját öveivel legyen a testmagasság különbség korrigálva, de tulajdonképpen csak az előre hátra csapódás gátolja, az oldalirányú ütközéseknél nem nyújt védelmet. Tehát a tanácsa az, hogy ameddig csak lehet, addig biztonsági gyerekülésben szállítsuk a gyereket, ez nyújtja a legnagyobb védelmet. Ha nagyobb gyerekről van szó, akkor már alkalmas lehet az ülés magasító is.
Oberling Józsefet, az ORFK közlekedésrendészeti főosztály vezetőjét hallották.
Családi hét.
Az elmúlt években az online térben növekedett meg legjobban a csalással elkövetett bűncselekmények száma. A nagy diák pénzügyes teszt arra vállalkozott, hogy játékos formában hívja fel a figyelmet a veszélyekre, emellett pedig segít tudatos pénzügyi döntéseket is hozni, mondta el Szajli József, a Diák és Ifjúsági Újságírók Egyesületének alelnöke.
Azért indítottuk el a gazdasági minisztériummal közösen a nagy diák pénzügyes tesztet a nagy diák tesztek sorozatban, hogy a részvevő fiatalok magabiztosabban mozogjanak a pénzvilágában, tisztában legyenek a rájuk leselkedő veszélyekkel, tudatosan tervezzék meg a pénzügyeiket, és megfelelő tájékozódás után jó döntéseket hozzanak. Ugye ez felnőtt korban sem könnyű, de azt gondolom, hogy a diákok még nagyobb kihívás előtt állnak, amikor megkapják életük első bankkártyáját, vagy számlát nyitnak nekik a szüleik, vagy egyszerűen csak a zseppénzükkel kell okosan gazdálkodniuk. A nagy sikerű nagy diák tesztek játéksorozat keretében hirdetjük meg ezt a játékot is, ami egy háromfordulós országos játék. Elsősorban ez most a 14-20 év közötti fiatalokra koncentrál, és olyan kérdésekre kell az első fordulóban, az online első fordulóban válaszolniuk, mint hogy mit érdemes tenni, ha gyanús tevékenységeket észlelnek a bankszámlájukon, vagy az mishing nevű adathalász üzenet vajon milyen felületen érkezik. Mikor kérheti a számlavezető bank telefonon vagy e-mailben a PIN kódot vagy a jelszavat a bankszámlához. Minden kérdés után a játékosok kapnak valamilyen magyarázatot a helyes válaszukra, vagy az esetleges helytelen válaszukra. Tehát újabb és újabb kérdésekkel találkozva egyre több ismerethez jutnak a nagy diák pénzügyes teszten keresztül. És hát ahogyan a nagy diák tesztek sorozatban mindig lenni szokott, tétje is van a játéknak. A legjobb 500 játékos bejut a középdöntőbe, ahonnan pedig a televíziós nagy döntőbe jutnak.
Mire számítanak, mennyire lehet holt verseny ott az első három helyen, hiszen jó lenne, ha lenne, mert az azt jelenteni, hogy a diákok azok már is tudatosan mozognak ezen a területen.
Már az első eredményekből látjuk, hogy nagyon szoros a küzdelem. Viszont egyrészt az idő eredmények is számítanak, tehát aki a legtöbb helyes választ adja a leggyorsabban, az kerül előrébb a helyezettek közül, és hát egész biztosak vagyunk benne, hogy a döntőbe bár rendkívül felkészült fiatalok fognak jutni.
Meddig lehet online játszani, és mikor, hol lesz maga a döntő?
Az online játék május 7-éig zajlik, addig bárki, akár egyszer, akár többször is kitöltheti a www.nagydiáktesztek.hu oldalon, vagy pedig a Nagy Diák Tesztek applikáción keresztül a pénzügyes tesztet. Aztán a döntő majd május végén, május 26-án Budapesten zajlik az APA rendezvénytérben. A 30. országos ifjúsági fesztivál keretében egy egész napos programra várjuk majd itt a fiatalokat, nem csak azokat, akik a média, hanem azokat is, akik a pénzügyek világa iránt érdeklődnek.
Szajli Józsefet, a DUE alelnökét hallották. A gyerekek úgy születnek, hogy szeretik az állatokat. A felelős állattartás egyik alappillére pedig az, hogy tudatosan és alapos utánajárás után válasszuk ki a családi kedvencet. Mindenről Koleszár Miklóssal, a Rex Kutya Otthon Alapítvány igazgatójával beszélgettünk.
Meg vagyok róla győződve, hogy minden ember, amikor megszületik, szereti, rajong az állatokért. Az, hogy aztán felnőtt korára ebből mi fog megmaradni, az attól függ, hogy milyen családban, környezetben nevelkedik. Hogyha az anyuka fél az egértől, békától, gilisztától, és ugye amikor az első egeret, békát, gilisztát meglátják közösen a gyerkőccel, és elkezd visongani az anyuka, akkor a gyerek is hasonlóképpen viselkedhet. Ezt azért tartottam szükségesnek elmondani, mert az, hogy elhatározzuk, vagy szeretnénk állatot tartani, a legelső dolog szerintem az, hogy egyrészt az ilyen viselkedésformákat, rossz viselkedésformákat a gyereknek ne adjunk át, másrészt ismerjük meg annak az illető állatfajnak a alap tulajdonságait, mire van szüksége, mivel táplálhatjuk, milyen betegségek jelenhetnek meg, természetesen ezeket a saját életkor szintjén, és akkor jó lesz a kapcsolat az állat és az ember között, és mind a két fél előnyére fog válni ez.
Mi legyen a sorrend? A gyerek kívánsága arra vonatkozóan, hogy legyen egy családi kedvencük, vagy a szülő legyen a kezdeményező?
Hát ez szerintem esete válogatja. Én szerintem a legtöbb gyerek szeretne valamilyen házi állatot, már néhány éves korban kutyát, macskát, hörcsögöt, tengeri malacot. Én azt gondolom, hogy a szülő felelőssége viszont az, hogy mivel ő ismeri a lehetőségeiket, a gyerekét, hogy eldöntse, vagy legalábbis olyan irányba terelje a döntést, hogy az a gyerek, illetve hát a család, és nem utolsó sorban az állat, a kiválasztott állatfaj előnyére váljon, vagy legalábbis mind a két fél, az ember és az állat is jól érezze magát ebben a kapcsolatban.
Mikortól lehet azt elvárni, hány éves kortól, hogy egy gyermek valóban felelősen gondoskodjon erről az adott vagy bizonyos házi állatról?
Mindenki más, minden gyerek más. Ha azt látjuk, hogy valóban a gyerkőcünk alkalmas arra, a szó jó értelmében, hogy akár egy mondjuk egy hörcsöggel kezdve, vagy tengeri malaccal, de lehet kutya-macska vonatkozásában is, és természetesen megmutatva azt a gyereknek, hogy mit kell csinálni napi rendszerességgel, akkor nem lesz gond. Segítségre természetesen szüksége van, vagy szükség lehet, és azt adjuk is meg, és hogyha megismeri, vagy megtanulja a gyerek, hogy hogyan kell gondozni mondjuk egy tengeri malacot, és el is látja azt, hogyha elfelejti esetleg, akkor a szülő felhívja a figyelmet, hogy ne felejtsd el, hiszen a vizes tálka mondjuk nem lett újra töltve, vagy nem kapott takarmányt, vagy nincs kitakarítva a ketrec, akkor előbb-utóbb és nagyon hamar a gyerek is tudja, hogy mit kell csinálni, és mire van szüksége az állatnak.
Ön szerint az mennyire jó ötlet egyébként, hogyha mondjuk egy gyerek lelkesedése lankad, akkor a szülő az szó nélkül átveszi helyette ezeket a feladatokat, amik így az állat körül adódnak?
Én ezzel nem értek egyet. Természetesen mondja el a gyereknek, hogy ezt nem szabad elfelejteni, mert beteg lesz az állat, leromlik az állapota, ha nem kap megfelelő táplálékot. Tehát mindenféleképpen szólni kell, és mondjuk el azt, hogy ez miért rossz az állatnak. És akkor ezt ki fogja javítani a gyerek, és tulajdonképpen rögzül benne az, hogy a gondoskodás egy állat vonatkozásában az nem azt jelenti, hogy amikor kedvem van, megcsinálom, amikor nincs kedvem, akkor nem, hanem ez egy nagyon fontos felelősségérzet, felelősségtudat kialakulása. Tudom, hogy ezek komoly szavak, de ezt a tulajdonságát a gyerek aztán szerintem az emberi kapcsolataiban is kamatoztathatja majd későbbiekben. Tehát, hogyha tudja azt, hogy feladatom van, számít rám egy kutya vagy egy macska, de teljesen mindegy, hogy milyen állatfajt is mondhatnék, abban rögzül az, hogy igen, akivel kapcsolatban vagyok, együtt élek, barátom, stb., az számít rám, és ez felelősséggel jár, tehát nem csak akkor csinálok valamit, hogyha kedvem van hozzá, hanem akkor is, amikor nincs kedvem, de tudom, hogy meg kell tenni, tehát amikor mondjuk esik az eső, és a kutyát ki kell vinni sétálni, a kutyapiszkot összeszedni, akkor azt akkor is meg kell csinálni, hiszen a kutyák nem csak napsütésben, ilyen tavaszi napsütésben tudnak rohangálni és kakilni, hanem akármilyen időjárási körülmények között. Tehát igenis, én azt gondolom, hogy ez kihat, és pozitívan hat már, mint a felelős állattartás ténye a későbbi életére is a gyereknek.
Mi a tapasztalata egyébként, hogy van-e olyan állat, amelyikre leginkább azt lehet mondani, hogy igen, ő családtaggá válhat, vagy családtag lehet bármi, bárki, ha mi úgy bánunk vele.
Nem véletlen, hogy van ilyen elnevezés a szakirodalomban, hogy társállat, ugye ez a kutya-macska elsősorban és a ló, tehát olyan állatfajokat válaszunk, akikkel valóban harmonikusan együtt tudunk élni. Mondjuk a ló kiesik ebből a testnagysága miatt, tehát ugye ezt lakásban nem lehet tartani, de kutyát, macskát, kisrágcsálókat lehet. Tényleg az a lényeg, hogy maga az állat is jól érezze magát, ne arról legyen szó, hogy egy törvényszerű bezártság, hanem foglalkozzanak vele, az alap igényeit elégítsék ki, és akkor tényleg harmonikus lesz a kapcsolat. Ha gyerekkorban megerősítjük az állat szeretetet, és néhány alapinformációt megerősítünk a gyerekek ejében, például hogy lehet azt elérni, hogy ne legyen kóborállat, milyen alap egészségügyi, illetve ellátási igényei vannak mondjuk egy kutyának, macskának, akkor egyre több olyan ember lesz, aki felelősen gondolkodik. Én 30 éve kezdtem a szakmát 92-ben, akkor én, nem csak én, hanem úgy egyáltalán szerintem Budapesten sem látott senki olyat, hogy valaki miután kakil a kutyája az utcán, fogja magát és egy zacskóval összeszedi, és megfelelő helyre juttatja. Manapság már ez majdhogy nem elvárt dolog és természetes dolog, pláne ugye olyan nagyvárosokban, ahol nagy a mondjuk a kutya populáció, és leviszik sétáltatni a gazdik az állataikat. Ha valaki ezt nem teszi meg, akkor rászólnak, hogy kérem, hogy szedje össze, mert ez így szokás, ez így illik. Tehát a tendencia az jó, az pozitív.
Mit gondol, hogy maga az oktatási rendszer, legyen szó akár óvodáról, akár már itt az iskolákról, középiskolákról, mennyiben tehet hozzá ahhoz, hogy ez a felelős állattartáshoz abszolút beépüljön a gyermekek fejébe?
Nagyon sokban, és ennek ugyancsak pozitív példáit tudom sorolni. Ide hozzánk a Rex Állatszigetre, most, hogy javul az idő, egyre több gyerekcsoport, éppen most is várunk gyerekcsoportot, akiket körbevezetünk, bemutatjuk az itt lévő állatokat, és alapinformációkat adunk át játékosan a gyerkőcöknek. És még egy nagyon jó hírem van, a tavalyi évben elkezdtük építeni a felelős állattartás házát itt a Rex Állatszigeten, aminek a célja az, hogy országosan, de egyébként Európában is egyedülálló módon kifejezetten az állatvédelmi oktatás céljait szolgálja, és megerősítsük a gyerekekben az állat és természet szeretetet, mert amit szeretünk, akiket szeretünk, azzal jól bánunk, és tulajdonképpen ez a cél, hogy egy harmonikus állatember kapcsolat alakuljon ki, mert ebből mind a két fél csak profitálhat.
Kolesár Miklóst, a Rex Kutya Otthon Alapítvány igazgatóját hallották. A Családi Hét adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy az idén januárban bevezetett családtámogatási intézkedésekről készített közvéleménykutatást a Kincs.
Az emberek kétharmada azt mondta, hogy hallott már a 30 év alatti nők személyi jövedelemadómentességéről, vagy akár a diákhitel elengedésükről, és azt is sokan tudták, hogy a babaváró támogatást, vagy akár a falusi csokot 2024-ig meghosszabbította a kormányzat.
Szóltunk arról, hogy a rendőrségi felmérések szerint minden harmadik gyermeket nem megfelelően kötnek be az autóban.
2 hét alatt 35 ezer személlyel szemben kellett bírságot kiszabni, mert nem viselték a biztonsági övüket, és 520 gyerekkel találkoztunk személygépkocsival utasként, úgyhogy nem használtak semmilyen biztonsági berendezést, ez pedig a felnőttek felelőssége.
Hallhattak arról, hogy a tudatos döntéseket is szeretné segíteni a nagy diák pénzügyes teszt, melyet május 7-ig lehet kitölteni.
Olyan kérdésekre kell az első fordulóban válaszolniuk, mint hogy mit érdemes tenni, ha gyanús tevékenységeket észlelnek a bankszámlájukon, vagy az mishing nevű adathalász üzenet vajon milyen felületen érkezik.
És szóltunk arról is, hogy jó pályán halad itthon a felelős állattartás, már gyermekkorban érdemes elkezdeni.
Meg vagyok róla győződve, hogy minden ember, amikor megszületik, szereti, rajong az állatokért. Az, hogy aztán felnőtt korára ebből mi fog megmaradni, az attól függ, hogy milyen családban, környezetben nevelkedik.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.